mondtam a páromnak, hogy figyelj, itt most megváltozik az életünk. Adj 48 órát, és ennek a palinak azt be fogom adni a teljes Merlin scoutingot. Mert igazából nem kért semmit a Merlinstől. Azt mondta, hogy amit eddig csináltál, ami ilyen dolgaid eddig vannak, abból kérek egy ilyet, meg egy ilyet.
Hogy hívják azt a kosarast, a golomán?
De nekem van egyébként egy jó kis összeesküvés elméletem erről az egészről.
Valaki megvásárolja az Euroliga címet, valaki meg megnyeri.
Ezt nem akartam, hogy ezt így kimond.
Nem menő Dubájból képet feltölteni az Instagramra.
Forintot nem költöttél Netflixre, még most mondtam.
Nagy szeretettel köszönjük a nézőinket és a hallgatóinkat a Neked Elmondom Podcast legeslegújabb adásában. Jelentkezik szokás szerint Nagy Levente és Golomán György, valamint a mai vendégünk Kovács Adrián, a Valencia segédedzője. Szia Adrián, sziasztok fiúk!
Sziasztok!
Szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Egyébként már tavaly szerettük volna egy a párizsi győzelem után összehozni ezt, aztán végül most sikerült. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. A nézőinknek fontos, hogy iratkozzatok fel YouTube-on, Facebook-on, Instagram-on, TikTok-on, mindenhol megtaláltok minket Neked Elmondom név alatt, és ha szeretnétek támogatni a munkákat, Patreonon meg tudjátok ezt tenni. Sok témával készültünk így a mai napra. Szerintem végigmegyünk nagyjából a timeline-on, hogy hogy jutottál oda, ahol most vagy, miket tanultál az úton, milyen a mostani szezonotok, milyen kihívások várhatóak még így az elkövetkezendő pár hónapban, és minden másról is, ami így közben szóba kerül. Mivel kezdjünk a mai epizódban?
Amivel szoktunk kezdeni, ami nem más, mint a kabinet kérdésünk, hogyha te három embert meghívhatnál egy vacsorára, élő, halott fiú, lány, akkor ki lenne az a három, akivel egy vacsorát szeretnél eltölteni?
Először is örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy végül is itt tudok lenni, mert ugye reggel történt ez a furcsa eset nálam. Reggelizés közben leszakadt a boiler, és elkezdett ömleni a víz a konyhámba. Úgyhogy először is, vagyis másodszor, mert először ugye meg kellett mentenem a menthetőt, de másodszor hirtelen, vagy gyorsan felhívtam Levit, hogy nem vagyok biztos ebbe a 6 órási kezdésbe, de nagyon szeretnék itt lenni, és szeretnék veletek beszélgetni, úgyhogy valahogy megpróbáljuk megoldani. Időközben lehet, hogy majd csörög a telefon, vagy csöngetnek, hogy meghozták a boilert, de akkor majd itt a technikát hívjuk segítségül, hogy ez ki legyen vágva. És akkor visszatérve a kérdésedre, érdekes kérdés, és nyilván, hogyha így az ember nekiesik hirtelenjébe, akkor sok történelmi személy, vagy most sikeres ember, vagy esetleg családtag barát jut az ember eszébe. Én rendkívül sok podcastet hallgatok. Uh-huh. Úgyhogy ezért is jó itt lenni. 4 kilométerre van ahol dolgozom, és oda-vissza gyalog megyek minden reggel. Úgyhogy ez elég idő arra, hogy podcasteket hallgassak. És van egy kifejezetten kedvencem, amit Foundersnek hívnak, ahol gyakorlatilag olyan embereknek az élettörténetéről van szó minden epizódban, akik valamilyen szinten megváltották a világot, vagy az ők is világukban valami maradandót alkottak. És ott engem nagyon, nagyon megfogott Napóleon története. Úgyhogy minden bizonnyal velem vasoráznék egyet, és egy kicsit így megpróbálnám a kosárlabdához, a szakmához kötni ezt a beszélgetést, hiszen elképesztően jó stratéga volt, és nagyon jó líder, és ez a stratégiai gondolkozás, az alkalmazkodás a különböző konfliktusokhoz, illetve a gyors végrehajtás, ugye arról volt híres, hogy ezek a gyors manőverek a konfliktusokon belül a gyorsaság volt a kulcs nála. A második Steve Jobs lenne. Ő az egyszerűség, az innováció mestere volt, és ez a kosárlabdában, vagyis az én szakterületem is úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, mert gyakorlatilag az a kosárlabda, amit ma játszunk, az már egy pár hónapon belül elavult lesz. Vele mindenképp lenne egy vacsorám. Az utolsó pedig a nagymamám lenne. Uh-huh. hiszen ő nagyon, nagyon hamar itt hagyott engem, vagy minket, és ugye nem volt lehetőségem felnőtt fejjel beszélgetni vele, úgyhogy szerintem extra lenne, és maga az a nagymamám lakása, vagy a nagymamám háza, az gyakorlatilag az nekem egy kicsit olyan, mint az a kis behatárolt rész ott a kispad előtt, ami tudjátok, miről beszélek, ahol az edző mozoghat. Uh-huh. Gyakorlatilag ez a ház, illetve az a kis tér, én ott magamnak érzem magam. Uh-huh. Magamnak érezhettem magam, és gyakorlatilag úgy viselkedhettem, vagy úgy viselkedhetek, ahogy igazán én vagyok, vagy amilyen igazából vagyok. Úgyhogy nyilván a nagymama sokszor mondta, hogy sose tudok megülni a seggemen, de aki látott engem meccset vezetni, az tudja gyakorlatilag, hogy miről beszélek. Uh-huh. Nagyon együtt élek a játékkal, nagyon aktív vagyok, intenzív vagyok, kicsit talán túl emocionális sokszor, de ez az a terület, ez a két terület az, ahol én igazán komfortosan éreztem magam, vagy komfortosan érzem magam, és ezt így kötöm a kosárlabdát egy kicsit a mamához.
Érdekes párhuzom ez.
Igen. Neked hogy jött alapvetően a kosárlabda? Tehát olvasgattam én is interjúkat veled mostanában. Ez fontos hallgatóinak, hogy mindenképpen olyan kérdéseket és témákat fogunk hozni, amit még nem hallottatok, szóval maradjatok végig velünk. Hogy indult az egész nálad? Tehát a Spanyolországban, ha jól olvastam, ott kezdtél először edzőnek készülni? Vagy ez hogy kell értelmezni?
Igen, ez egy érdekes sztori, mert nem készültem kosárlabda edzőnek. Én igazából business managementet tanultam az egyetemen. Uh-huh. És viszont volt egy ilyen kosárlabda tábor ott Spanyolországban, és én voltam az ilyen összekötő ember. Ugye egy magyar csoport jött, a MAFC akkori kadett edzője, most már rendkívül jó barátom, és igazából mentoromnak is mondhatom, Gál Laci, hozott egy nagyobb csoportot Alicante és környékére táboroztatni, és ott volt egy pillanat a táborban, amikor valamilyen úton, módon én vezettem egy ilyen barátságos mérkőzést. Nem tudom igazából, hogy miért, vagy miért történt így.
Mint játékvezető, vagy mint edző?
Nem, mint edző. Hogy igazából lehet, hogy nem volt elég edző, vagy nem tudom, hogy mi történt konkrétan, de valahogy a kezeim közé került egy csapat, és ott valamikor, az egyik pillanatban azt éreztem, hogy nekem ez nagyon tetszik, és hogy én ebbe jobban bele szeretnék tekinteni, és gyakorlatilag ott megfogalmaztam magam, mert én egy kicsit ilyen vagyok, hogy Euroliga edző leszek, és, uh-huh. és
belevállok. Más is lehet.
Másik is lehet, igen. Úgyhogy én ott nekem ott jött egy ilyen szikra, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ami elindított ezt az egészet.
És itt szerettél be az edzősködésbe, vagy az egész kosárlabdában, mint sport? Vagy gondolom, a kosárlabdát azt már ismerted akkorra, vagy azt már szerettél?
Igen, valamilyen szinten játszottam, de valahogy ott is hagytam abba, szóval igen, ott jött ez a kosárlabdát mindig is szerettem, alacsony szinten, de üztem is, és amikor tanulás irányába vettem, vagy tanulást kezdtem el inkább előtérbe helyezni, akkor jött ez a lehetőség, és ott ebben a táborban éreztem úgy, hogy hagyjuk a biznisz részt, és menjünk inkább az edzőség irányába.
Utána pedig egyből felgyorsultak a dolgok, tehát azt ott elvégeztél valamit, és utána Debrecenbe vissza egyből.
Igen, ott felgyorsultak a dolgok, gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, hogy Spanyolországban van három edzői szint. Én megpróbáltam a lehető leggyorsabban elvégezni a hármat, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt, mert ugye míg elvégzel egyet, kell egy kis gyakorlati rész, kellenek ilyen beadandó dolgok, stb., úgyhogy 1 év, mire elvégzel egyet. Elvégeztem mind a hármat, időközben elkezdtem csapatok mellett dolgozni, később vezetőedző lettem alsó korosztályokba, és akkor amikor az utolsó szinttel végeztem, akkor pont egy kadett csapatot vittem, és... és kaptunk egy meghívást Debrecenből ezzel a kadett csapattal, és akkor ott gyakorlatilag ott született meg a kapcsolat a Debrecennel, és az utáni szezont már ott kezdtem, mint az U20-as csapat vezetőedzője és az első csapat segédedzője.
Értem, és akkor innen gondolom onnan jött utána a Deac vezetőedzés, és akkor gondolom, mivel innen indult az egész, ezért mindig benned volt az, hogy mindenképpen nemzetközi szinten akarsz lenni, és nem magyar vezetőedző akarsz lenni, hanem mindig feljebb akartál törekedni, és Magyarországon kívül is szerettél volna elhelyezkedni. Ez egyből akkor megfogalmazódott benned, vagy ez időközben alakult ki?
De volt egy ilyen kis ilyen hülye gondolat a fejemben, hogy beszéltem edzőismerősökkel, hogy mi kell ahhoz, hogy edző legyél, vagy milyen papírok kellenek. És akkor mondták, hogy a legnagyobb, vagy a legfontosabb dolog, amit el kell érned, vagy ami kell, hogy legyen, az a FIBA licensz. És akkor mondtam, hogy jó, akkor nekem FIBA licenszem lesz. És amikor megkaptam a FIBA licenszet, akkor rájöttem, hogy ez nem jó semmire. Igazából eddig meg sose kérték tőlem a FIBA licenszet semmilyen helyen, meg nem volt rá szükség. De minden esetre annak jó volt, mint egy eszköz, hogy tanuljon az ember, és minél több kurzust elvégezzen, és elérje azt a szintet, hogy megkapja ezt a FIBA licenszet. De gyakorlatilag nem állt szándékomban ott maradni Debrecenben, és most se igazán áll szándékomban sokáig itt maradni, ahol most vagyok. Úgy gondolom, hogy ez is egy állomás, és ez természetesen kell kezelni. Nyilván most a prioritás az, hogy itt vagyok, és itt kell tennem a dolgomat, és itt kell jó eredményeket elérni, és segíteni a csapatot a legjobb eredmények elérésében, de sport, én egy kompetitív személyiség vagyok, és a lehető legmagasabb szintre vágyom, és megteszek ennek érdekében, amit meg kell tennem, úgyhogy dolgozok keményen, és csak előre.
Az biztos, hogy most mi korábban egyébként nem ismertük egymást, tehát 12 perc alapján itt egyértelműen érzem, hogy benned ez mindig is ott volt, hogy ha valamit eldöntesz a fejedbe, akkor ezt végig kell vinni.
Igen.
És ez mindennapokban is ott van egyébként? Vagy ez így azóta tudatosult ennyire benned, mióta a kosárlabda pályához közel vagy, ez hogy alakul ki egy emberben? Mert sokan, Gyurival szoktunk erről beszélni, hogy mi kell ahhoz, hogy fejlődjön az ember, meg egyről a kettőre jusson. De ez egyértelműen szerintem egy olyan kvalitás, amit ki kell fejleszteni az emberbe, hogy tudod, hogy ezt végig kell csinálni, és nincs semmilyen kifogás, hogy ezt neked ezt végig kell csinálni. Ez hogy alakult ki benned?
Én szerintem ez így a gyerekkorban alakul ki leginkább, vagyis biztos vagyok benne, hogy valami kialakul gyerekkorban, hiszen én vagyok a legidősebb testvér, hárman vagyunk testvérek, gyakorlatilag sokszor kellett vigyáznom a kicsikre. Én voltam igazából úgymond a példa otthon, nekem kellett a kitűnőnek lenni, nekem kellett a dolgokat mindig a legjobban megcsinálni, stb. És valószínű ez kialakított bennem egy ilyen mentalitást, hogy a szeretteimre vigyázok, a szeretteimre odafigyelek, értük megteszek mindent, és minden mellett ugye megyek előre, egy kicsit ilyen versenylószerűen eltakarom a dolgokat, és csak előre, és ez eddig jól működött. Sokszor vissza kell, amikor itthon vagyok, családi környezetben, akkor egy kicsit így visszább kell fogni, és mondani, hogy jó, itt most nem sport van, meg itt most nem kosárlabda, meg itt most nem kell a legjobbnak lenni. Itt le kell szállni egy kicsit a földre, és kiengedni, de hát próbálkozok. Na, nem mindig sikerül, de ez a természetem. De ez gondolom, ez egy hosszabb procedúra. És ugye az is hozzátartozik a történethez, hogy én 15 évesen mentem, jöttem ki Spanyolországba először egy ilyen cserediák programon keresztül, és ott gyakorlatilag az embernek, amikor egy teljesen más országban, ahol nem beszélik a nyelvedet, sőt még angolul sem nagyon tudtam kommunikálni, nem mintha tudtam volna. nyilván akkor az embernek azért valamilyen szinten fel kell nőnie, és egy kicsit előbb ugye olyan dolgokat csinálni, amit nem csinál egy 15 éves gyerek, vagy ami nem normális egy 15 éves gyereknek.
Persze. És akkor ott rádagadt, gondolom, valamilyen szinten az angol, meg a spanyol is?
Abban az igen. Főleg a spanyol. De mondjuk ezt te tudod, hogy Spanyolországban azért az angol az nem egy meghatározó nyelv. Nem. Ezért nem. Azzal a nem sok angolommal kitűnő angol voltam ott. Madridban, úgyhogy... Ja.
Persze, nem muszáj, akkor szeretik kerülni. A katalánok az meg még a következő szint, akik nem szeretnek angolul beszélni. És akkor honnan jött pontosan a Deac? Az a Deac után jött egyből a külföld? Vagy még volt valami állomás?
Igen, Deac után jött egyből a Németország. Uh-huh. Igen, így volt.
Oda nehéz volt bekerülni egyébként? Vagy ez, hogy tudtál előkerülni, előrébb kerülni a rangsorban a jelentkezők közül? Biztos sokan voltak.
Igen, rengetegen voltak. Ez egy nagyon, nagyon érdekes történet. Ugye ezt megelőzte, hogy engem a Deactól eltaláncsoltak. Elég furcsa szituáció volt. Minden esetre nyilvánvaló, hogy fiatal edző vagy, követsz el hibákat. Ugye már akkor is ugye mindent egyedül akartam csinálni, mint vezetőedző, nem nagyon delegáltam, a kommunikációm nem volt a legjobb. Sokszor emocionális alapon hoztam a döntéseket, úgyhogy nyilván érthető, hogy nem voltam egy könnyű eset. Főleg úgy, hogy nem tudom, 26 évesen talán voltam vezetőedző, vagy azért elég fiatalon, ami nem jellemző. És ugye eltanácsoltak, amikor eltanácsoltak, akkor gyakorlatilag csidem megkönnyebbült érzés volt, és több hónap után így tudtam venni egy mély levegőt, és gyakorlatilag úgy nézett ki ez a történet, hogy reggel eltanácsoltak, és rá pár órával már egy cukrászdában nagyon vidáman tudtam egy kávé mellett beszélni a párommal, hogy megyünk külföldre, és keressük a következő lehetőséget, és ez lesz egy ilyen turning point az életünkben.
Uh-huh. Akkor már egyébként jelentkeztél erre, vagy utána indult?
Utána indult, utána ugye nekem még volt a nyáron egy válogatott programom, az U20-as válogatottal, ahol elég jól szerepeltünk, és ez egy nagyon jó nyár volt. Ugye ez egy COVID év volt, úgyhogy elég furcsa volt a lebonyolítása, csak ilyen kisebb tornák voltak, de ott jól éreztük magunkat, jó kosárlabdát játszottunk, minden rendben volt. Na de mindegy, lényeg. Mi Benidormban nyaraltunk, ami Alicante mellett van a párommal, kivettünk egy apartmant, és ugye keresgéltem és nézelődtem, hogy hova tudnék menni, mik a lehetőségek, és akkor kaptam az információt, hogy a Tomás Izzalo Merlinsből átteszi a székhelyét a Bomba, addig a Merlins vezetőedzője volt, és hogy a testvérét viszi magával, mint segédedző, de hogy mellé keresnek még egy segédedzőt. És jelentkeztem a Tomásnál, és küldött... És utána pár hétig nem nagyon kaptam választ. Gyakorlatilag annyi volt, hogy oké, de még nem tartanak ott, hogy a segédedző, a második segédedző személyéről döntsenek, de hogy majd beszélünk. És tisztán emlékszem, hogy június 21-én 11 óra körül, fél 12-kor kaptam egy e-mailt. És akkor abban az e-mailben le volt írva, hogy ilyennek kell lenni a segédedzőnek, ehhez kell értenie, portfólió, plusz, hogy mennyit fizetnek, és mik a járulékok. És a portfólió volt az érdekes, mert mellért a Tomás, hogy 26-áig, vagyis 5 nap volt rá, be kell adni ezt, ahhoz, hogy tovább mehess, vagy ahhoz, hogy egyáltalán szóba jöhess. És arra a napra már volt foglalásunk étterembe, ez 11 óra 30 körül volt, és akkor mondtam a páromnak, hogy figyelj, itt most megváltozik az életünk. Adj 48 órát, és ennek a palinak azt be fogom adni a teljes Merlin scoutingot. Mert igazából nem kért semmit a Merlinstől. Azt mondta, hogy amit eddig csináltál, ami ilyen dolgaid eddig vannak, abból kérek egy ilyet. Én meg hülye úgy döntöttem, hogy az egy jó ötlet, hogy az ő csapatát leszkautolom egy az egybe. És tényleg
ez
úgy nézett
végül akkor, aztán mondhatjuk.
Igen. A lényeg az volt, hogy mondtam a páromnak, hogy nem megyünk sehova, sajnálom, de nincs ebéd, 48 órát kérek, bezárkózok, ez a nyaralás kerülés közepette. És ezt megcsináljuk, ez az enyém lesz. És megcsináltam, írtam neki egy e-mailt, hogy tudom, hogy ez nem ezt kérted, tudom, hogy ez egy kicsit eltér attól, ami a leírtaktól, de hidd nekem, hogy én ebbe most beletettem mindent, és 48 órát adtam magamnak, hogy ezt az egészet megcsináljam. 3 nappal előtte elküldtem, mint amit kértél. Nézd meg, vondd le a konklúziókat, és beszéljünk. És leokézta, igazából semmi extra, és rá 3 hétre vagy 2 hétre a válogatott táborban, amikor voltam, akkor írt, hogy tovább mentem, még 5 jelölt van, és hogy beszéljünk Zoomon, hogy teljesen más jellegű kérdések. És akkor ott beszéltünk, és ott mondta, hogy átnézte, és kicsit elszörnyedt, hogy ez neki túl sok. Ez túl sok, ez túl összetett, ez túl le kell egyszerűsíteni, és nem tudja, vagy nem biztos abban, hogy én erre képes vagyok, az szerint, mint amit átküldtem. Uh-huh. Hogy én most ilyen az információt igazából így rázúdítottam. Uh-huh. És hogy arra jó volt, hogy látta, hogy tényleg egy állat vagyok, hogy meg tudom ezt csinálni, meg hogy képes vagyok erre, meg mit tudom én, meg ez jó, meg ez fontos, meg ilyen emberekre van szükség, de hogy azt nem tudja eldönteni egyelőre, hogy képes vagyok ezt leredukálni, és tényleg az eszenciájára lebontani, és gyakorlatilag azt mondtam, hogy az meg a lehetőséget, és majd meglátod, hogy képes vagyok rá, és jó lesz ez, és tanulok, és gyorsan tanulok, és menni fog. Úgyhogy megkaptam a munkát végül, és jól sült el.
És amikor ezt eldöntötted, hogy te most akkor teljesen elrugaszkodsz attól, amit kértek, és te a Marlinsnak a playbookját fogod leszkautolni, akkor ezt azért döntöttél, mert tiszta voltál arról, hogy a Thomas az ilyen ember, hogy ilyen edző, hogy szereti a saját szisztémáját vinni magával, a saját játékosait vinni magával, vagy pedig ez csak egy random ötlet volt, hogy ezzel kitűnhetsz a többiek közül?
Inkább ez volt, hogy gondoltam, hogy a többiek vagy hallgatni fognak arra, amit kér, és nyilván, és ki akartam tűnni egy kicsit a többi közül, és úgymond felhívni magamra a figyelmet, hogy én egy kicsit más szemszögből közelítem meg azt az egészet.
Igen. Mert ahogyha belegondolok, akkor igazából az utána élte ki magát, úgymond ez, hogy ő saját, szereti a saját embereit, meg saját játékosait, akik igen. Az ő szisztémába bele illenek magával vinni.
Igen, ennyire én nem ismertem őt, vagy ennyire igazából azzal tisztában voltam, hogy a Merlins kis költségvetéssel rendkívül jó kosárlabdát és jó eredményeket ér el, de ennél többet nem nagyon tudtam róla.
Uh-huh. És akkor ott már az első évben, a szezon végén ott megnyertétek a Bajnokok Ligáját?
Nem, az a második évünk volt. Uh-huh. Az első évben playoffot játszottunk, és az elődöntőben kaptunk ki a Bayerntől.
Uh-huh. Igen.
De mondjuk, én azon gondolkoztam egyébként, hogy 2023-at megnézed, Bonnal Bajnokok Ligája, utána Párizs-Alvin, idén ott vagytok az elődöntőben, Valenciával, Most már szerintem el kell gondolkozni egy Euroliga csapatnak, hogy ahol vagy, az a végén azért mindig ott van. Tehát utána pedig egy NBA csapatnak nyilván. El kell gondolkozni ezeken.
Gondolkozzanak, csak nyugodtan. Igen, volt, ugye volt lehetőségem Párizsban maradni, mert volt szerződésem, de itt igazából most más prioritások voltak, és szerettük volna Spanyolországba folytatni, és ez egy jó szituáció volt, hogy Pedro jött Valenciába, és Valencia viszonylag közel van Alicantéhez, ahol él a párom, ahol él a édesanyám az öcseimmel, úgyhogy ilyen szempontból jó döntés volt.
Viszont ez meg egy másik olyan edző, akinek eléggé szigorúak az elvei, mondhatjuk, Pedro Martínez. Úgyhogy erre is kíváncsi vagyok, hogy ide hogy jutottál be. Mint magyar, mint olyan, aki eddig Németországban, Franciaországban volt, hogy jutottál be Pedro Martínez rendszerébe, aki hírhet arról, hogy ő csak a saját szisztémájában hisz, saját embereinek hisz ugyanúgy, mint az előzőek.
Ez érdekes, mert mind Tomás, mind pedig én hosszú éveken keresztül előfizettünk Pedro kurzusára. Úgyhogy ez volt egy ilyen közös pont, és azért elég sok dolgot átvettünk a Pedro féle.
Ez még az együtt dolgozás előtt, vagy utána?
Együtt dolgozás előtt is. Már. És utána pedig ugye fizettük mert ezt ugye minden évben elő kell fizetni rá, egy éves a kurzus, és ott, amikor ott voltam Bonba, akkor is előfizettünk rá, és folyamatosan néztük ezeket a videókat. Mindegy, lényeg a lényeg. Az a Valencia főleg, ahol ő bajnokságot nyert 2016-ban talán, vagy 2017-ben, igen, most nem akarok utaságot mondani. A lényeg az, hogy az egy referencia volt nagyon sok edzőnek. Ott tényleg nagyon jó kosárlabdát játszott az a csapat. És abból mi, én is a Tomás féle csapat vagy a közös munka előtt, de azzal a csapattal is ugye ihletet merítettünk. És ugye amikor Bomba voltunk, akkor volt szerencsénk játszani ellenük a Marésza ellen a Champions League-be, és érdekes volt, mert amikor találkoztunk Pedroval, akkor ilyen kölcsönös tisztelet volt, hiszen mondtuk neki, hogy mi rendkívül sokat tanultunk tőle, ő pedig mondta, hogy nézi minden meccsünket, mert nagyon tetszik, hogy milyen kosárlabdát játszunk. Úgyhogy ott elkezdődött egy nagyon pozitív viszony, annyira, hogy amikor áttettük a székhelyünket Párizsba, akkor a felkészülési időszakban játszottunk egy meccset a Marseille-val, ahol kikaptunk, viszont gyakorlatilag ez volt az egyetlen olyan mérkőzés, ahol kikaptunk, de pozitívan tudtunk kezelni, mert a Pedro féle már része az tényleg olyan volt, ami így felszínre hozza a hibáidat és a gyengeségeidet, úgyhogy nagyon jó volt az időzítés, hogy pont az előszezon előtt játszottunk ellenük, mert így ki tudtuk javítani azokat a hibákat, amik ott előjöttek, meg finom hangulni tudtunk egy kicsit a szezon kezdet előtt. És akkor gyakorlatilag, amikor kiderült, hogy a Tomás megy az NBA-be, akkor én kértem tőle engedélyt, hogy jó, neked most már megvan, hogy mi a terv, most akkor én jövök, és hogy én felvenném a kapcsolatot Pedroval, és hogy áttenném a székhelyem ide Valenciába, akkor már így kosaras berkekbe lehetett tudni valamennyire, nem volt publikus, de azért lehetett tudni, hogy ő Valenciába fogja folytatni. Úgyhogy így történt, és amikor beszéltem Pedroval, akkor tényleg furcsán hangzik, de hogy azt mondta, hogy ez számára megtiszteltetés, meg hogy nagyon örül, hogy gondoltam rá, és hogy természetesen nem nagy beleszólása van ebbe a részbe, mert vannak már asszisztensek, de hogyha arra kerül a sor, hogy van egy megüresedő hely, vagy bármi ilyen lesz, akkor számít rám, és akkor gyakorlatilag rajtunk dől el a klubban, és rajtam, hogy meg tudunk egyezni.
És ez a mostan egyébként a legnagyobb kihívás az eddigiek közül, vagy hogy éled meg a mindennapokat?
Más jellegű kihívás. Más jellegű.
És konkrétan miket kell csinálnod? Azt szerintem a nézőknek is érdekes lesz majd, hogy néz ki egy napod nagyjából.
Igen, az eddigiekben Tomásszal az ellenfél feltérképezésével foglalkoztam főleg, és azt kommunikáltam le mind a szakmai stábnak, mind a játékosoknak, hogy konkrétan mi vár ránk támadásba, mi vár ránk védekezésbe, és a játékosoknak még az egyéni tendenciái. Még most teljes mértékben a mérkőzés utáni dolgokat csinálom én, hogy a saját scoutot gyakorlatilag mind kollektívan, mind pedig egyénileg. Szóval én vágom a saját mérkőzéseinket, én prezentálom a csapatnak, hogy mit csináltunk jól, mit csináltunk rosszul, mi az, amit javítanunk kell. Nagyon sok beleszólásom van abban, hogy a napi munkában, hiszen én analizálom ezeket a meccseket, szóval nekem van úgymond a legnagyobb rálátásom arra, hogy miben kell javulnunk, és egyénileg is gyakorlatilag én viszem azt, hogy a különböző pozíciók szerint játékosokkal milyen egyéni videókat kell néznünk, mik azok a dolgok, amit egyénileg kell javítanunk.
És én arra kíváncsi vagyok, mert egyébként nagyon nagy fanatikusa vagyok a Pedrónak, meg az ő szerintem nagyon top elme a kosárlabdában, Európában legalábbis, de nyilván hallani róla, hogy az edzések azok elég durvák, és hogy ami a Tomásra is jellemző, hogy 150%-ot kivesz minden játékosból, aki nála van. Hogy ez ezért olyan sikeresek, ez az, amivel, vagyis hát én most az a saját véleményem, hogy ezzel lett a párizsi sikeres, ezzel lett a bonni sikeres, hogy lerövidítették a játékperceket, tehát 20 perc max, és gyorsan rotálják őket, és hogy de 150% mindenkiből. És ezt nyilván ott kezdődik, hogy az edzéseken kell lesz beleverni a játékosokba. Hogy ez először csak két edző között mennyire más a különbség, és hogyha van, akkor ez neked mennyire volt új, vagy durva, vagy mennyire kellett ez neked hozzászokni?
Hát új volt, természetesen új volt. Ami nagyon érdekes, hogy amit a tévében lát az ember, vagy ami a produktum, az gyakorlatilag hasonló. De az út, ami ide vezet, az teljesen más.
Mármint a két edző között.
A két edző között. Ugye Tomásnál gyakorlatilag minden milliméter, hogy mondják ezt, hogy nagyon precíz, szóval mint egy gép igazából, ott mindenki tudja, hogy mi a feladata, ott nem nagyon van lehetőséged a kereteken kívül bármit más csinálni, hanem ott tényleg mindenki tudja, hogy mi a feladata, mi a dolga, és azt kell maximális fókusszal és erőfeszítéssel végrehajtani, fekete-fehér, minden tiszta. A Pedrónál pedig sokkal nagyobb tér van adva a játékosnak, sokkal nagyobb döntésszabadság van, sokkal nagyobb vagy sokkal több kreativitás van, és ezáltal azért több is a hiba. Na most, ami, és a Tomásnál minden nagyon le volt butítva a játék eszenciájára. Szóval tényleg a playbookunk az nevetséges. Persze. Volt. Az tényleg ott. De nem is tudsz nagyon másképp csinálni, hogyha gyors akarsz lenni. Szóval tényleg nagyon le kell butítani mindent, viszont nagyon, nagyon tisztának kell lennie, nem lehetnek kérdések, nem lehet kognitív load.
Ezt hogy mondják? Így van.
Hogy nem lehet terhelni ugye a kognitívban a játékosokat.
Most te melyikben hiszel egyébként így a tapasztalat?
Nekem az nagyon szimpatikus volt. mert viszont ott abban a kontextusban ugye az edzőnek nagyon, nagyon felkészültnek kell lennie, hiszen mindenre kell, hogy legyen egy válaszod.
Persze.
Hogyha egy kicsit több szabadság van, akkor gyakorlatilag, amikor van kérdés, akkor az old meg, az egy kicsit benne van a pakliban. Uh-huh. Ugye akkor viszont a produktum az azért lehet hasonló, mert ebben a Pedro-féle felfogásban ugye a hibák nem mennek a gyorsaság rovására. Mert hibázhatsz, van önbizalmad, dobhatsz, stb. A lényeg az, hogy támadásban például menjünk bele a festékbe, amilyen gyorsan csak tudunk, osszuk ki, dobjunk, szedjük a támadó lepattalanot, és csináljuk ezt újra. Uh-huh. Szóval gyakorlatilag ebben benne van a rossz döntés, benne van a rossz dobás, benne van a stb., de a gyorsaság faktor az ugyanúgy megvan. A második az meg az, hogy A-B opció van, csak, és ezt csináljuk, pont, és ezt így csináljuk, pont, és nincsenek kérdések, nincsenek ötletek, és így is gyors vagy. Mert gyakorlatilag nem mész ki ebből a struktúrából. Uh-huh. Úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon érdekes. De teljesen más a két megközelítés.
És akkor az edzések, tudom, az edzésekben akkor van különbség a kettő közül, vagy az nagyjából?
Igen, van. Nem, ott is nagyon. A Tomásnál minden papírra van vetve, 2,5 óra, 3 órával az edzés előtt ott vagyunk, és gyakorlatilag mindegy egyes feladat nem tart 6 percnél tovább. Van mondjuk 20 kabinet feladat, amit minden nap csinálunk. Nem minden nap, hanem váltogatjuk, de nem nincsenek új dolgok, stb., hanem ezt, és inkább azon úgy nehezítünk rajta, hogy ilyen hostile environment, uh-huh. hogy tényleg nagyon nehéz minden. Gyakorlatilag olyan, mint a nyelvtanulás, vagy mint a súlyemelés, hogy sose lesz egyszerűbb, uh-huh. és sose lesz könnyebb, hanem olyan környezetet teremtünk, ami sokkal nehezebb, mint maga a mérkőzés. Uh-huh. Itt pedig azért ugyanúgy egy kicsit több flexibilitás van, nincsen annyira megkötve, hogy mi lesz csinálva, hanem egy kicsit így, most egy kicsit ezt csináljuk, most egy kicsit azt csináljuk, most egy kicsit amazt. Amikor úgy látjuk, hogy már működnek a dolgok, akkor megyünk tovább a következőre. Uh-huh. Teljesen más a két szemlélet.
Nektek, Gyuri, egyébként ez melyikhez hasonlít inkább?
Ugye én tavaly a szezont a Gironában a Pedro egyik asszisztensével kezdtem, úgyhogy valamilyen...
Aki most a Pedronak az asszisztense?
Nem, aki a Manresában volt, ő a Pedronak az asszisztense, utána megkapta a Gironai munkát, és én vele kezdtem a szezont. Úgyhogy, és ő, nyilván ő is A-tól Z-ig hisz ebben a szisztémában, és ezt próbálta belénk is belénk verni, hogyha valamennyire emiatt én belelátok ebbe az egész filozófiába, de idén szerintem inkább ez a, idén is nagyon kemények az edzések, és nekünk is megvan a szisztémánk, de ugyanúgy van azért hely a kreativitásra. Tehát játékosoknak azért van szabad keze. Úgyhogy akkor ezek szerint inkább a Pedrohoz hasonló ez.
Ami nehéz volt, de nem negatív értelemben volt nehéz, de ami nehéz lehet a játékosoknak, edzőnek, mindenki, aki új a Tomás-féle kultúrában, szisztémiában, filozófiában, az az, hogy ha neki van egy kosárlabdája, és te arról a kosárlabdáról nem tudsz semmit, gyakorlatilag. Szóval, hogyha képes vagy ezt elfogadni, akkor gyorsabban lesz, egyszerűbb neked. Hogyha ez ellen harcolsz, akkor nagyon nehéz. Akkor nagyon nehéz. És igazából, hogyha elgondolkodtok rajta, akkor van benne, van értelme. Te vagy a vezetőedző, és van egy kosárlabda, amit szeretné játszani 12 játékossal. Most van mindenkinek elképzelése kosárlabdáról. Gyuri, neked van egy elképzelésre a kosárlabdáról, Levi, neked van egy elképzelésre a kosárlabdáról, nekem is van, és akkor majd próbáljunk ebből valamit kihozni. A sokkal nehezebb, mint hogyha azt mondja a vezetőedző, hogy figyeljetek, én tudom, meg az is egy bizalmat, egy biztonságot, én tudom, hogy mit kell csinálnunk, higgyetek nekem, hogyha azt csinálja mindenki, amit én mondok, akkor ez működni fog, és nyerni fogunk mérkőzéseket. Most ez sokkal egyszerűbb, akkor, mint amit a Gyuri is mondott az elején, hogy Tomás ugye viszi magával az embereit, viszi magával a játékosait, viszi magával a stábtagokat, és mindig van nagyon nagy számú játékos, edző, stb., aki már dolgozott a keze alatt. Szóval, hogyha jönnek az újak, akkor már ezek a játékosok, már ezek az edzők is mondják, figyelj, nem lesz egyszerű, úgy fogod érezni magad, mint egy idióta, mert meg lesz mondva, hogy figyelj Gyuri, nem a baljobb zicsert azt nem így kell csinálni. Figyelj Tomás, 15 éve csinálom a baljobb zicsert, így kell csinálni. Nem, az én kosárlabdámban nem így kell csinálni, úgyhogy ezt fogadd el, hogy nem tudsz baljobb zicsert adni, vagy jobb zicsert. És hogyha itt van ez a, ezért nehéz neki, vagy nála edzőként. Viszont amikor átváltasz, és azt mondod, hogy oké, én itt most azért vagyok, hogy tanuljak, és jobb legyek, akkor jönnek az eredmények, és elkezdesz meccseket nyerni, és nagyon élvezni.
Igen.
Neked, mint leendő vezetőedző, nehéz ezt amúgy megélni, mert biztos vagyok benne, hogy vannak ötleteid, amit esetleg egy-két dolog, hogy másképp csinálnád ezt adott helyzetben. Ezeket elhatározod, vagy...
Amúgy befogadó, és a brainstormingokat, amik ott voltak, azokat nagyon hiányolom, azok nagyon, nagyon extra voltak. Az tényleg megterhelő volt mentálisan, mert tényleg ott voltunk 2,5-3 órát edzések előtt, utána edzések után, és tényleg csak kosárlabdáról beszéltünk, csak agyaltunk, és elvárta, hogy legyenek meglátásaink, legyenek, és mindig ez az innováció, és mindig, hogy csináljunk újat, hogy csináljunk olyat, amit még senki se csinál. Van-e valami olyan spacing, amit nem láttunk még, de működhet? Van-e valami olyan szisztéma, védekezés, pick and roll védés, stb., amit még senki nem csinál? Mm-hmm. És ezért is vannak olyan innovációnk, amit most egész Európa csinál, és mi vezettünk be, mert gyakorlatilag minden napunk erről szólt. Mm-hmm. És elvárta, hogy legyenek ötleteink, és elvárta, hogy fittek legyünk, ott legyünk fejbe, és mindig ott legyünk a jelenbe, és próbáljunk hasznos információval szolgálni.
Mm. És a Pedro-ra ez nem jellemző annyira? Ő nem annyira befogadó?
De befogadó is, csak ő egy kicsit másképp. Uh-huh. Ő sokkal nagyobb tered ad ilyen szempontból, és várja, de ez is más, nehéz így szavakba önteni, hogy mitől más. Egy kicsit ilyen, azért ilyen demokratikusabb, uh-huh. ilyen szempontból, hogy mindenkinek az ötlete jó, és welcome, és csináljuk. A Tomásnak meg úgy van, hogy van egy ötlet, van egy elképzelés, van egy identitás, és minden, amit... Mert ugye gyakorlatilag a Tomásnak az elképzelése az volt, hogy világszinten legyünk a leggyorsabb csapat. Uh-huh. És akkor gyakorlatilag minden, amit hozzáadtál, arra a kérdésre kellett igennel vagy nemmel ugye válaszolni, hogy ez gyorsabbá tesz-e minket, vagy lassít minket. Uh-huh. Ez az ötlet. És hogyha gyorsabbá tesz, akkor be lehet rakni a játékunkba. Hogyha lassít, akkor szóba se jöhet. Meg mindig az a Steve Jobs analógia egy kicsit, hogy Thomas mindig azt mondta, hogy jó, berakunk valamit, de akkor valamit ki kell venni. Mert ugye egyszerűen szeretnénk, nem szeretnénk, hogy túl sok dolgunk legyünk. Hogyha van egy jó ötletünk, és azt mondjuk, hogy ez gyorsabbá tesz minket, akkor mi az, amit kiveszünk a játékunkból? Uh-huh. mert nincs hely mindennek. Hm. Ez is érdekes.
Neked ugye ez egy állomás, említetted a Valencia, hogy mi a következő, vagy hova szeretnél eljutni, vagy mi a terv? Rövid vagy hosszú távon, ahol mit szeretnél?
Igen, hogyha tervekről beszélünk, akkor én ugye lehet, hogy egy kicsit ilyen klisének hangzik, vagy furcsa hangzik, de nyilván az van a fejemben, hogy egy szervezetőedző leszek a közeljövőben. És ez tiszta, és ez így lesz, erre készülök, és ez a prioritás. De gyakorlatilag most csak és kizárólag a Valenciára koncentrálok, és tényleg az a legfontosabb, hogy a következő edzésünk hogy sikerül. Nekem most az a mindenem, az a legfontosabb, abba kell a legtöbb energiát belefektetnem, és nyilván még azért nagyon sok munkánk van idén. Ugye most kezdjük az elődöntőket az Eurocupba, ami egy nagyon kemény ellenfél ellen lesz, a Hapoel Tel Avivval játszunk jövő héten. Úgyhogy azt szeretnénk megnyerni mindenképpen, és tovább menni a döntőbe. Nagyon nehéz feladat lesz, úgyhogy erre kell minden erőnket fókuszálni. De ugye, és ugye nekem még jövőre van szerződésem a Valenciánál, úgyhogy mindenképpen itt leszek. De szeretnék ezután az etap után Németországba, Franciaországba, Spanyolországba, lehetőleg egy olyan helyen, ahol már ismerem a bajnokságot, ismerem a csapatokat, ismerem az edzőket, a játékosok nagy részét, egy olyan bajnokságba elhelyezkedni vezetőedzőként, ahol ez már megvan, ez az alapismeret már megvan. Meg hát ugye a másik legnagy célom az az, hogy ugye azt lehet tudni az Instagram oldalamról, hogy édesapa leszek nyáron. Köszönöm szépen. Lesz egy kislányom, úgyhogy ezt ugye tudjuk, akik a sportban dolgozunk, hogy a sport maga az nagyon sok lemondásra jár, és nem egy egyszerű világ a család szempontjából, úgyhogy az a nagy prioritás, meg az a legfőbb cél ezen a téren, hogy amikor legalább itthon vagyok, akkor jelen tudjak lenni, és fejem is itt legyen, és tényleg egy olyan biztonságos, szeretettel teli környezetet szeretnék teremteni annak a kislánynak, hogy tényleg boldogan tudjon cseperedni. Úgyhogy ez egy cél, ez egy abszolút prioritás, úgyhogy meg kell próbálni megtalálni ezt a balanszot, és belenőni ebbe a feladatba.
Így van.
Nagyjából megválaszoltad az én utolsó kérdésemet, még arra talán kitérhetünk, hogy a bajnokság is azért ott van még. Ott milyen céljaitok vannak hátralévő hónapokra?
Így igazából az Eurocup-al kapcsolatban sem, és a bajnoksággal kapcsolatban sincs kifejezett célunk, vagyis így nem nagyon fogalmaztunk meg semmit. A lényeg az mindig az, és az volt a sikerünk titka az elmúlt pár évben is, hogy a következő edzés a prioritás, a következő edzésre teszünk fel mindent. Ott kell a legjobbnak lennünk, ott kell olyan környezetet kialakítanunk, ahol a játékosok jobbá válnak, és akkor ez megadja majd azt az alapot, meg azt a felkészültséget a mérkőzésekre, amik szükségesek ahhoz, hogy majd mi tudjunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a prioritás. A munka majd oda fog helyezni minket, ahova megérdemeljük, hogy kerüljünk, úgyhogy én hiszek ebbe, a szakmai stáb hisz ebbe, úgyhogy ez szerint működünk igazából.
Na, ez egy szuper végszó szerintem. Gyuri, neked esetleg valami kérdés még?
Nincs semmi. Sok sikert akkor a Hapoelnek, mert tényleg az elég erős, elég nagy falat. De hazai pályán lesztek, ugye?
Igen, hazai pályán kezdünk.
Tehát akkor az azért pozitív, meg még egyszer gratulálunk, és sok sikert az apasághoz is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, hogy itt voltál velünk még egyszer. A nézőknek köszönjük, hogy itt voltak, iratkozzatok fel YouTube-on, Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol, ugyanúgy Neked Elmondom név alatt megtaláltok minket. Érkezünk a következő epizóddal, és hát köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok! Köszi, sziasztok!